Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a népvéneinek. Erről mi a véleményetek? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, menj ki ma, és dolgozz a szőlőmben. A fiú ezt válaszolta. Nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz is, és annak is szólt. Ő így válaszolt. Szívesen, uram. Menni azonban nem ment. Kettejük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, hogy az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony, mondom nektek, a vámosok és utcanők megelőznek benneteket Isten országában, mert eljött hozzátok János, az igazságosság útját tanítva, és ti nem hittetek neki. A vámosok és utcanők viszont hittek. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértetek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi. Nyilván, hogy Jézus ebben a apa és a két testvére összefüggésében elmondott rövidke kis példabeszédében egészen nyilvánvalóan szembeállítja ezt a két szemét és a két magatartást. De abban is biztosan különbség van a kettő között, hogy amikor ott van kint az apja szőlőjében az a bizonyos fiú, aki azt mondta, nincs kedvem, de azután mégiscsak kiment, és megkérdezzük, hogy na mit gondolsz, te most hol vagy? Nyilvánvalóan nézne ránk nagyon furcsa szemmel, hogy hogy lehet ilyen ostobaságot kérdezni, hát természetesen itt vagyok apám szőlőjében, és dolgozom. A másik helyzet azonban úgy tűnik egyáltalán nem ilyen egyértelmű, mert amikor az a másik fiú azt mondja, igen apám, megyek, és végül nincsen ott a szőlőben, vajon ez a fiú tényleg tudja-e, hogy nincsen ott? Nem lehetséges-e az, hogy ő azt gondolja, hogy ő is kint van? Lehet, hogy nagyon furcsa, amit mondok, de hát éppen az írástudók és a farizeusok, akik miatt először elmondja Jézus ezt a példabeszédet, majd pedig utána egészen konkrétan megmondja, hogy rájuk vonatkoztatva mondja el, amit elmond. Vagyis, hogy te írástudó, te farizeus, te biztos, hogy az Isten szőlőjében vagy? És hittek Jézus szavának? Nem hittek neki. Nem csak a történet nem volt elég nekik, a konkrét szó sem volt elég, hanem azután sem hittek Jézusnak. Mit jelent ez? Gondolhatjuk azt, hogy ezek az írástudók és farizeusok, miközben nem róluk van szó nyilván, hanem mi rólunk, hogy ők egyszerűen ezt rossz szándékból tették? Nem lehetséges-e az, hogy azok az értékek, amelyekre ők olyan nyilvánvalóan hivatkoztak, hogy ezek az értékek elkápráztatták őket, és ők azt gondolták, hogy ők Isten útján vannak, hogy nyilvánvalóan az volt a meggyőződésük, hogy ők éppen most a lehető leginkább Isten szőlejében dolgoznak. Nem lehetséges-e az, hogy mi velünk is megtörténhet az, hogy mi azt gondoljuk, hogy az Isten szőlőjében vagyunk, hogy mi az a meggyőződésünk, hogy Isten útján járunk, és nem valamiféle rossznak a kísértése vonzott el bennünket az Isten útjáról, hanem sokkal inkább valami jó, valami igazi nagy érték, valami hatalmas kincsnek a kápráztató fénye vakított el bennünket. Talán ez sokkal inkább igaz lehet, hogy igenis, mondhatjuk azt, a rossz megkísért bennünket, a jó meg gyakran elkápráztat. És az a kápráztatás is ugyanígy el tud bennünket vakítani, mint hogy az írástudó és a farizeus valami jónak a megszállottjaként elkápráztatva már észre sem vette, hogy régen nem az Isten szőlőjében van. Minden esetre érdemes volna talán nagyon egyszerűen kimondani öt dolgot, öt szimbolikus mondatot, amiben jól ki lehet azt fejezni, hogy miközben általában arról beszélünk, hogy a rossz kísértése az milyen nehézséget jelent az életünkben, és sokkal kevesebbet beszélünk arról, hogy a jónak a káprázata, hogy elkápráztat bennünket a jó, és megvakít a fényével, hogy az ugyanolyan sok nehézséget hozhat számunkra. Mondom akkor ezt az öt mondatot. Először az első, mikor valaki azt mondja, így szól nagyon egyszerűen ez a mondat, én csak az életemet élem. Én csak az életemet védtem. Nekem az életem a legnagyobb érték. Én csak ezzel voltam elfoglalva. Hát nem az élet a legnagyobb kincs. Nem az élet a legnagyobb érték. Én csak védtem az életem. Csak éltem az életem. Tehát az első kijelentésünk, egy szimbolikus mondat, ez így szól, hogy hát én csak az életemet éltem. Csak az életemet védtem. És nem, de hogyha belegondolunk ennek a mondatnak a hátterébe, ami mögött aztán olyan sokféle emberi magatartást és olyan sokféle sorsot láthatunk, hogy nem egyszer ez a mondat, mint egy szemeket elkápráztató mondat, az életnek azzal a gyönyörű értékével sokakat megvakító mondat, hogy nem egyszer egészen döbbenetes önzésnek lesz valamiképpen a burka, vagy sajátos módon a leple, és miközben valaki az életre hivatkozik, mint a legnagyobb kincsre és értékre, a közben maga sem veszi észre, hogy az életre való hivatkozásával együtt valamiképpen már talán nem is annyira az Isten szőlőjében van, és szinte észrevétlenül le is tért az Isten útjáról. Talán nem véletlen, hogy Jézus éppen beszél ebben az összefüggésben is az életről, és azt mondja, hogy aki meg akarja menteni az életét, az el fogja veszíteni. De aki engedi azt odaadni, vagy oda tudja szánni, meri elveszteni az életét, az megtalálja azt. Az első gondolat tehát így szól, sokszor az élet, mint valami hatalmas érték és kincs, mert hogy valóban az egészen el tud bennünket kápráztatni, és a káprázatunkból adódóan szép lassan elvétjük az Isten útját. Azután a második ilyen szimbolikus mondat, én a családomért tettem. Az a tapasztalatom, és talán meg tudjátok ezt erősíteni, sokszor, ugye most már láthatjuk, hogy háborúban népellenes bűnöket elkövető emberek, vagy a második világháborúnak rettenetes gaztetteit elkövető emberek, ahogy látjuk őket korabeli archív felvételeken a családjuk körében. És ott egyszerűen, mintha más emberek lennének, megsimogatják a gyerekeik buksiát, szeretően odanyújtják a kezüket a házastársuknak. Milyen rengeteg minden bűnt lehet káprázattól elvakítottam begyömöszölni e mögé, az ideológikussá váló mondat mögé, hogy én csak a családomért, ezt a családomért, a családomért teszem, a családomat védem. Talán még ezt is megfejelhetjük annyival, hogy nyilván itt vagyunk a család évében. Hogy ne volna lehetséges az, hogy előhívjuk azokat a tapasztalatainkat, hogy nem egyszer, éppen a családra hivatkozva, nagyon is konkrétan valakik teljesen abba hagyják a hitéletüket, vagy a vallásgyakorlatukat, mert hát, hogy a családnak kell az idő, az energia és minden egyéb. Nem is akarnám ezt tovább mondani. A család óriási kincs, de akkora érték, hogy sokszor el tudja kápráztatni a szemünket, és magunk se vesszük észre, hogy valamiképpen ideológiává tud válni, és szépen tőle elvakultan lelépünk az Isten útjáról. Aztán a harmadik szimbolikus mondat, mikor valaki azt mondja, én csak a munkámat végeztem. Ma egy prostituált is azt mondja, ez az én munkám, én csak a munkámat végzem. És hogy ne tudnánk hozzákötni azt is, amit olyan gyakran hallottunk, és azzal kapcsolatban sokkal érzékenyebbek vagyunk, mikor valaki arra hivatkozik, hogy parancsot teljesítettem. Ez valahogy ennek a világnak egy nagyon sajátos kitüremkedése. És milyen érdekes az, megint csak a keresztény ellenpontot hagy mondjam. Nyilván nem egy értéket akarok ellenpontozni, hanem, hogy de elgondolkodtató, hogy a családra vonatkozóan Jézus éppen azt mondja, hát aki jobban szereti nálam az apját, az anyját, és, nem is méltó én hozzám. Annyira éles ez a mondat, nem is értjük, hogy ezt miért mondja. Hát hogy olyan, mint hogyha a családban, mint valami hatalmas kincsbe kötne bele, vagy ütköztetne valamit. Nem lehetséges-e az, hogy éppen ennek a mondatnak az értelmezése az alapján lehetséges, amiről eddig beszéltünk. Hogy a család akkora érték, hogy egészen el tudja kápráztatni a szemünket. Akkor azt mondjuk, a családunkért tesszük, amögé de sok gazemberséget, kétszínűséget és megalkuvást bele lehet gyömöszölni. Vagy a harmadikkal kapcsolatban, hogy csak a munkámat végeztem. Nem tudom, tudjátok, hogy az ősegyházban megvolt egy konkrét listája azoknak a munkáknak, amelyeket keresztény ember nem végez. Pontosan azért, mert az a munkához hozzá tartozott. Pontosan azért, mert aki azt megtette, nagyon világosan és egyértelműen mondhatta azt, hogy én csak a munkámat végeztem. Kettő példát is hagy hozzak, két nagyon ellentétes lesz az egyik. Nyilvánvaló ez, hogy keresztény ember nem lehetett gladiátor. Mert amikor a gladiátor a munkáját végezte, akkor éppen mondjuk egy cirkuszi porondon másokat szórakoztatva embereket ölhetett meg. Hát nyilvánvaló, hogy azt mondta, hogy a munkámat végeztem. Tehát egészen rettenetes, amit közben tesz. És a másik példája ennek a listának, ami jó pár ilyen ókori foglalkozással van tele, ez annak a tilalma, hogy a 2000 évvel ezelőtti ember nem lehetett hivatásos pedagógus. Na ezen biztos meglepődünk, a pont pedagógus nem lehetett, de nagyon érthető. Mert a 2000 évvel ezelőtti hivatásos pedagógusnak kötelessége volt a császár istenítése és a császár isteni kultuszának a gyakorlása és megtanítása a gyerekeknek. Ezért keresztény ember nem lehetett pedagógus, legalábbis ott a hivatásos keretek között. És hogy ezért milyen nagy dolog az, hogy amikor témává lehetett az a mi világunkban, hogy egy nőgyógyász mondhassa azt, hogy ő nem hajlandó elvégezni a műli terhesség megszakítást. Mert közben egyébként nyilvánvalóan mondhatná azt, hogy igen, ez a munkám része. És hogy mikor ezt megteszem, akkor a munkámat végeztem. A harmadik szimbolikus mondat, persze mögötte óriási realitások vannak, hogy sokszor a munka, mint valami hatalmas érték, elkápráztat bennünket, és ezzel a mondattól, hogy én csak a munkámat végeztem, nem egyszer éppen a finom keresztény érzékünket tesszük tönkre. Azután a negyedik ilyen szimbolikus mondat, én a hazámat szolgáltam. A hazához, a családhoz, hogy összekössem ezt a kettőt, elmondanék egy történetet. Bizonyos helyeken már ezt meséltem, elnézést, hogyha ez ismétlés lesz. Egy kedves ismerősöm mondta, picik voltak a gyerekei. És hogy kicsik voltak, volt egy 3 éves, volt egy keresztanyukája, meg volt egy 5 éves, ő volt a nagy. És a keresztanyuka nagyon szerette a 3 éveset, és ő, 3 éves kisgyerek is nagyon szerette a keresztanyukáját, és akkor úgy döntöttek, hogy már most a 3 éves gyerek elmehet a keresztanyukájához aludni egy éjszaka. És odaállt élő falként az 5 éves, és azt mondta, a kis testvérem nem mehet sehova, mert a keresztanyjának más a szaga, mint nekünk. És kétségkívül biztos igaza volt. Most, amikor hivatkozás lesz az, hogy ez a mi családunk, és ő értük, vagy ez a mi hazánk, és ő érte, akkor ezt a kérdést érdemes föltenni. Rendben van a családért és a hazáért? Igen, de mit kezdünk azokkal, akiknek más a szaga, mint nekünk? Más család, más nemzet, más törzs, más klán, más rokonság, és. Hogy sokszor a valahova való tartozásunk annyira, mert nagyon nagy érték, el tudja kápráztatni a szemünket, hogy észre se vesszük, hogy miközben mi azt mondjuk a családomért, a rokonságomért, a fajtámért, a magam fajtáért, aki olyasmi, mint én, hogy abból mi minden tud kisülni. És végül az ötödik szimbolikus mondat, én csak a vallásomat gyakoroltam. Ide két számomra nagyon fájdalmas példát hagy mondjak, mind a kettő a mi világunkból való. Elhívtak vidékre esketni. Az egyik fél református, a másik fél katolikus. De nagyon kedvesen szólt a vőlegény és a menyasszony, hogy a református templomban lesz az esküvő, és hogy jövök-e oda is, és tudunk-e ökumenikus esküvőt tartani. Mondtam, nagyon szívesen megyek. És elmentem, és ott voltam, megtettem a magam dolgát, és utána elmentünk a lakodalomba. És életemben még ilyet sosem láttam, a lakodalomba kétszer annyian voltak, mint az esküvőn. Tehát fordítva szokott lenni. Templom ingyen van, a lagzi meg nem. Tehát akkor mindenki jön a templomba, fele annyi, vagy valamennyi megjön a lakodalomba. De itt fordítva volt. Hát persze, hogy érdekelt, hogy mi ez. És megkérdeztem ott, mondjátok, mert hogy lehet az, hogy kétszer annyian vagyunk itt, mint a templomban voltunk. Ja, hát katolikus ember a református templomban nem tette be a lábát. Beleértve annak a fiatal menyasszonynak az apját, az anyját, a nagyszüleit, a rokonságát és az összes többit. Nyilván a vallásra való hivatkozással, hogy ők ezzel is a vallásukat gyakorolták. De az is mai helyzet, hogy a mai Magyarországon, bizonyos helyeken, hogyha például egy fölszentelt, vagy mondjuk így fölavatott protestáns lelkész nő egy katolikus fiúhoz megy hozzá, akkor leveszik róla a lelkészi kabátot. És azt mondják a vallásra való hivatkozással, hogy bizonyos értelemben méltatlanná váltál Krisztusnak a lelkészi szolgálatára, mert egy katolikus fiúval házasodott meg. Ez nem a 16. század, amit most mondtam, hanem a 21. Tehát itt volt ez az öt szimbolikus mondatunk. A mondatok szimbolikusak, de ami mögötte van, nyugodtan mondhatjuk, hogy véres valóság. Sokszor talán inkább kellene figyelnünk nem a kísértésre és a bűnökre, hanem azokra a kincsekre és értékekre, valódi hatalmas értékekre és kincsekre, amelyek egészen el tudnak bennünket kápráztatni, amelyekre hivatkozunk. Én csak az életemet éltem, csak az életemet védtem, én a családomért tettem, én a hazámat szolgáltam, csak a munkámat végeztem, én csak a vallásomat gyakoroltam. Hogy ezek néha úgy elkápráztatnak bennünket, ha megkérdik tőlünk, szerinted te Isten szőlőjében kapáltál? Hát hol máshol? Istennek meg lehet, hogy más a véleménye róla. De nagy dolog az, hogyha mi éppen az értékeknek az alapjára, éppen arra, ami minden értéket megelőz, és minden értéket megalapoz, éppen arra valakire is érzékenyek maradunk, miközben természetesen értékeket valósítunk és élünk meg. Szívből kívánom mindannyiunknak, hogy éppen ezt a belső érzékenységet, az értékek ne rabolják el tőlünk, hanem ez a belső érzékenység mindig segítsen bennünket abban, hogy tudhassuk, hogy igen, ez most itt az Isten szőleje, és én jó helyen vagyok.